as a hay.
6 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Orbán Viktor szerint sötét fellegek gyülekeznek Európa egén. Brüsszel háborúra készül Oroszországgal, és a háborúba lépésnek már céldátuma is van, 2030, figyelmeztetett a kormányfő a közösségi oldalán. Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy a Brüsszel által indított felfegyverkezési program kimondott célja, hogy az Unió 2030-ra készen álljon a háborúra. Elmondta azt is, hogy szintén 2030 a gyorsított ukrán uniós tagfelvételi eljárás céldátuma. Ennek kapcsán hozzátette, az unió alapszerződése kimondja, a tagállamok valamelyikének területe elleni fegyveres támadás esetén a többi tagállam köteles minden rendelkezésére álló segítséget megadni ennek az államnak. Ezért figyelmeztetett, hogy egy harcban álló Ukrajna uniós felvétele azonnali háborúba lépést eredményezne, mondta Orbán Viktor. Advent második vasárnapján a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon kórusa ünnepi műsora után lobbant fel a remény lángja Miskolcon. A Szent István téren dr. Ábrám Tibor, a miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon korábbi főigazgatója mondott köszöntőt, melyben elhangzott, hogy mindannyian küldetésben vagyunk. Ige hirdetésében az intézmény lelkipásztora Estók István elmondta, ilyenkor le kell lassítani, reménységgel előre tekinteni, és ez Advent egyik feladata. Rádiónknak megfogalmazta azt is, hogy a szeretet a másik legfontosabb, az, hogy szeressük egymást. A Református Egyház nevében Miskolc adventi koszorújának második gyertyáját Estók István, a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon intézményi lelkipásztora, iskola lelkész gyújtotta meg közösen a várost képviselő Hollósi András alpolgármesterrel. Estók Istvánt hallják.
Azért izgalmas ez az ünnep, mert ez a második gyertya így meggyújtva a reménység gyertyája. És ilyenkor kicsit lelassítani, reménységgel előre tekinteni, valahol az adventi ünnepkörnek az egyik feladata. Azért mondom, hogy feladata, mert ezt a mi elődeink hagyták meg nekünk örökségül. Ha nagyon keresünk a bibliai alapjait, pontosan nem fogjuk megtanálni, mert a Jóisten rendelkezett a nyugodalom napjáról, hát nézzen mindenki magába, mennyire tartjuk be. Ugye Sabbat Shalom mondják a zsidó testvérek, hogy ők bizony már napszállatkor lecsendesednek és igyekeznek közelebb kerülni Istenhez. A másik nagy rendelése volt a mindenható Istennek, ugye, hogy amikor eljött közénk Jézus, egyetlen parancsolatot hagyott, hogy szeressük egymást. Ez megint csak nagy kérdőjeles történet, hogy mennyire tudunk ennek megfelelni. És hát így összességében a harmadik nagy ünnepünk lenne ebben a történetben az a Jézusnak a feltámadása. Körülöttünk lévő szláv népek még a hetedik napot is így hívják, hogy Voskresenje, tehát a feltámadásnak a napja. Nekünk ugye vásárnap. És lehet, hogy emiatt, lehet, hogy az Isten szent lelkének a vezetése nyomán, de ugye az Ézsaiás 9. fejezetében arról olvasunk, hogy a nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot. A halál árnyékában lakókra nagy fényesség ragyog, mert gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk. És azért izgalmas ez, mert az adventben mi a Jézus érkezésére várunk.
Elkészült az első tisztán elektromos hajtású BYD e-busz városi autóbusz, melyet a Miskolc Városi Közlekedési ZRT a Zöld Busz program keretében rendelt meg. A miskolci közlekedési vállalat összesen 4 csuklós és 2 szóló autóbusz beszerzésére, valamint 2 új töltőinfrastruktúra kiépítésére nyert támogatást idén. A gyártásközi vizsgálat során a magyar szakemberek ellenőrizték többek mellett a szerkezeti összeszerelés minőségét, a beépített komponensek megfelelőségét, illetve egyeztették a gyártási folyamat további ütemezését. A helyszíni ellenőrzés sikeres lezárása megnyitotta az utat a megrendelt járművek összeszerelésének véglegesítése és az első példányok kiszállításának előkészítése előtt áll a közleményben. Az autóbuszok Miskolcon várhatóan 2026 évelején állnak majd forgalomba. Lezárult a téli élelmiszerlánc ellenőrzés sorozat első szakasza, összességében biztató eredményekkel tájékoztatott az Agrárminisztérium hétfőn. A közlemény szerint a NÉBIH és a területi hatóságok többek között a friss sertéshúsok, a savanyú káposzta, valamint a karácsonyi édességek és a bejgli előállítását vizsgálják. Összesen több mint 100 élelmiszer előállító létesítmény hatósági ellenőrzése történt, és mindössze 8 esetben indult eljárás. A közlemény szerint az édesség, valamint savanyú káposzta előállító létesítmények kapcsán is elmondható, hogy megfelelő higiéniai és műszaki állapotban üzemelnek. Néhány üzemben azonban előfordultak többek mellett karbantartási jellegű, továbbá higiéniai vagy jelölési jogsértések. Ezekben az esetekben a hatósági eljárások és a hiányosságok kijavítása még folyamatban van. Ezek után fokozatosan ellenőrzik az élelmiszerlánc biztonsági felügyelők a karácsonyi vásárokon és jégpályák mellett kitelepült vendéglátóknál kínált alkoholos italokat, köztük a forralt bort és a puncsokat is. A folytatásban pedig egyebek mellett kiemelt figyelmet kap az élő halárusítás és a rendezvényeken forgalmazott alkoholos italok ellenőrzése is, jelezte a szaktárca. A kelet-magyarországi régióban az ingatlan drágulás üteme már havi szinten is meghaladja a nyugati térségekét. A Dél-Alföldön novemberben 2,1%-kal, éves szinten 19,5%-kal nőttek az árak, míg a Nyugat-Dunántúlon csak 0,9%-os havi és 15%-os éves növekedés volt megfigyelhető. Az ingatlan.com legfrissebb novemberi lakásárindexe szerint országos szinten Érdemben is lassult a lakásárak emelkedése. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője elmondta, a vevők aktivitása éves és havi összevetésben is mérséklődött, miközben a kínálat érezhetően bővült. Ez a kettős hatás mostanra a lakásárakban is megjelent, ezért országosan visszafogottabb drágulást látunk. Az ingatlan.com szerint Kelet-Magyarország gyorsabb ütemű áremelkedéssel megkezdte a felzárkózást. Balogh László szerint így nem kizárt, hogy az év vége meglepő fordulatot hoz a lakásárakban. A vármegye székhelyek között továbbra is Debrecenben kerülnek legtöbbe a lakások és házak. A medián négyzetméter árakot majdnem 1 millió forintot tettek ki december elején. Szeged és Győr van még a dobogon 952.000 és 920.000 forinttal. A középmezőnyben van többek mellett Nyíregyháza 730 és 800.000-es mediánnal. A legolcsóbb vármegye székhelyek közé sorolható Békés Csaba, Salgótarján és Kaposvár mellett Miskolc is. Ezekben a városokban 285 és 541.000 forint a négyzetméter árak középértéke. Miniszteri elismerést kapott a Színvavölgyi Néptánc műhely, a néphagyományok megőrzése és továbbadása iránt tanúsított, kiemelkedő elkötelezettsége elismeréseként kapták ezt a kitüntetést. Az elismerést a karácsonyi gála műsor során Novák Irén, a művészetért felelős helyettes államtitkár adta át. A részletekről Maródi Attila művészeti vezető számol be.
De arról van szó, hogy amikor van egy ilyen nagy gála műsorunk, hát sajnos egy évben két ilyen nagyszabású gála műsor van, de a néptánc műhelynek csak egy. Tehát, hogy egy, és ilyenkor mindent szinte egy lapra felteszünk, és nagyon összpontosítunk arról, hogy ez tényleg profi sikerüljön ez a műsor, és ennek a keretében hívtuk meg Novák Irén államtitkár helyettes asszonyt, és akkor egy hete felhívott minket, és mondta, hogy hát ő szeretne egy elismerő oklevelet átadni a miniszter úrnak az aláírásával, a Csóri Sándor programban való kiemelkedő részvételünk miatt, hiszen ez a támogatás ez nem mostani keletű, hanem már azért évek óta pályázunk, és akkor minden évben eddig megkaptuk ezt a támogatást, és ennek szerintem ennek a végeredménye lett az, hogy kaptunk egy ilyen hivatalosan pecsételve minden egy gyönyörű szép oklevelet, és ezt ünnepélyes keretek között Novák Irén államtitkár helyettes asszony adta át az együttesnek a műsor közben.
Rekordforgalom várható az MPL csomagautomatáknál. December 12-ig érdemes leadni a karácsonyi rendeléseket. A Magyar Posta előrejelzése szerint a karácsonyt megelőző hetekben várható a legnagyobb forgalom. a csúcs pedig ezen a héten, ezért a vállalat arra hívja fel a figyelmet, hogy a hazai webshopokból december 12-ig érdemes leadni a rendeléseket. A Magyar Posta a hétfői közleményében kiemeli, a december 19-ig belföldön postára adott csomagok érkezhetnek meg karácsonyig a címzettekhez. Közölték azt is, hogy hagyományosan a 47 és 51. hét közötti időszak a legforgalmasabb, ezen belül jellemzően kiemelkedik a karácsony megelőző 50. hét. A Magyar Posta csomagautomatái népszerűségét jól mutatja, hogy idén az első 11 hónapban csak nem 30%-kal több csomagot rendeltek ide, novemberben pedig a csomagok száma meghaladta már a tavaly decemberit is. Ezzel a posta a valaha volt legtöbb csomagot kezelte a csomagautomatáiban. A posta automata hálózata rugalmas, 24 órás átvételi lehetőséget biztosít, a kézbesítők pedig munkanapokon két alkalommal is felkeresik, közölték a közleményben.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Come, Emmanuel, and ransom captive Israel that mourns in lonely exile here until the Son of God appears. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. O come, thou day spring, come and cheer our spirits by thine advent here. Disperse the gloomy clouds of night and death's dark shadows put to flight. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat, Béli Katalin szerkesztő műsorvezető vagyok. December 9-e kedd van, amikor napindító műsorunkkal köszöntöm Önöket. A Nem csak kenyérrel ill az ember című rovat nyitja adásunkat. Az óra második felében néprajzkutató muzeológus vendégünkkel, Glasszerné Nagy Illés Anikóval a karácsonyi népszokásokról beszélgetünk. Ma ünneplik nevüket a Natáliák, nevük latin eredetű, a Dies Natalis Domini kifejezésből származik, aminek a jelentése az Úr Jézus születésnapja. Valaha a karácsonykor született lánygyerekek kapták ezt a nevet. 1934-ben e napon született Garas Dezső Kossuth és Jászai Mari díjas színész, a Nemzet Színésze 2011-ben búcsúztunk tőle, és ugyancsak 1934. december 9-én született Kun Zsuzsa, Kossuth és Liszt Ferenc díjas táncművész, balettmester, balettigazgató a Halhatatlanok Társaságának, örökös tagja, ő 2018-ban hunyt el. 2019. december 9-én hunyt el Varga Imre, Kossuth díjas szobrászművész, a Nemzet művésze, 1923-as születésű. A nap további jeles dátumairól és történéseiről a következő órában a kalendáriumban szólunk majd. Tartalmas időtöltést, kellemes rádiózást kívánok Önöknek!
csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Tóth László református lelkész vagyok, a Martfűi, Rákóczi falvai és Kengyeli egyházközségek lelki pásztora. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi urunktól, a feltámadott Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mai napra kijelölt újszövetségi bibliaolvasó kalóz szerinti ígét olvasom, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 23. fejezetéből, a 12. verstől a 22. versig terjedő ige szakaszt. Amikor megvirradt, a zsidók összesereglettek, és átokkal kötelezték magukat, hogy nem esznek és nem isznak addig, amíg meg nem ölik Pált. Több mint 40-en voltak, akik ezt az összeesküvést szőtték. Ezek elmentek a főpapokhoz és a vénekhez, és így szóltak. Súlyos átokkal köteleztük magunkat, hogy semmit nem veszünk magunkhoz, amíg meg nem öljük Pált. Most tehát a nagy tanáccsal együtt javasoljátok az ezredesnek, hogy vezettesse őt hozzátok, mintha alaposabban akarnátok kivizsgálni az ügyét. Mi pedig készen állunk, hogy végezzünk vele, mielőtt ideér. Pál nőtestvérének fia azonban hallott a cselszövésről, elment, és a várba bejutva elmondta ezt Pálnak. Pál magához kérette az egyik századost, és ezt kérte tőle. Ezt a fiút vezesd el az ezredeshez, mert jelenteni akar valamit. Azt tehát maga mellé vette az ifjút, elvezette az ezredeshez, és ezt mondta. A fogoly Pál hivatott engem, és megkért, hogy ezt a fiút vezessem hozzád, mert valamit mondani akar neked. Az ezredes kezénél fogva félrevonta az ifjút, és megkérdezte tőle. Mit akarsz nekem jelenteni? Az pedig így válaszolt. A zsidók megegyeztek, hogy megkérnek téged, vezesd le Pált holnap a nagy tanács elé, mintha valamit pontosabban akarnának megtudni róla. De te ne engedj nekik, mert közülük több mint 40 férfi leselkedik rá, akik átokkal kötelezték magukat, hogy addig nem esznek és nem isznak, amíg meg nem ölik. Már készen is állnak, csak üzenetedet várják. Az ezredes elbocsátotta az ifjút, és meghagyta neki. Senkinek se szólj arról, hogy ezt jelentetted nekem. Amen. Keresztény testvérek, Isten védelmező gondviselését látjuk az ígében, az emberi sokszor sötét, gonosz és halálos szándékok ellen. Azt olvassuk a tesszalonikaiakhoz írt második levélben, de hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. Pál Jeruzsálemben van. Feszült a helyzet, ellenségeskedés veszi körül. Az igéből kitűnik az emberi gonoszság, amit az apostol, a Szentlélek Isten munkája és az evangélium hirdetése ellen tör. Ám vele szemben ott emelkedik Isten láthatatlan keze, mely védi és segíti az evangélium terjedését, és előkészíti az utat a háttérben. A sugallat megvan, az apostol és felénk is. A legreménytelenebb helyzetekben, a legrafináltabb tervek közepette is Isten tartja a kezében a szálakat. Az emberi elszántság és a sötét terv teljesen elborítja az elvakult szíveket. Izrael, fanatikus a törvény betűjéhez mereven ragaszkodó tagjai az apostol ellen kezdenek szervezkedni. A bőjt legszigorúbb formáját vállalják magukra addig, míg tervüket végre nem hajtják. A szándékuk pedig sziklaszilárd és gyors intézkedést kíván. Több mint 40 férfi átokkal elkötelezi magát, hogy addig nem esznek, amíg Pált meg nem ölik. Veszélybe kerül az evangélium. A gonosz munkálkodik a háttérben, mely a merénylők és a vallási vezetők összejátszásában mutatkozik meg. Az ördögi ravasság meghúzódik a háttérben, mint egy színlelt vizsgálat ürügyén akarják csapdába csalni Pált, még akkor is, ha a támadók közül többen bele is pusztulnak, hiszen Pált komoly őrség kíséri majd. Hallva az ígét és látva ezt az elszántságot, szabad látnunk, hogy a gonosz erők ma is szervezkednek, ravaszul és elszántan. Nem szabad alábecsülni a sötétség munkálkodását a világban és a személyes életünkben. Aztán jön a váratlan fordulat, egy olyan közbeavatkozás, amire senki sem számít. Pál nőtestvérének fia meghallja a tervet. Ő jelentéktelenek tűnő szereplő, ám mégis nagyon fontos meglátnunk, hogy Isten gyakran használ hétköznapi, egyszerű embereket és véletlennek tűnő eseményeket eszközként. A fiatal ember bátorsága abban mutatkozik meg, hogy elmegy a várba vagy erődbe, és elmondja Pálnak, majd az ezredesnek, amit hallott. Az ige és a Szentlélek tanít. Figyeljünk az úgymond idézőjeles véletlenekre. Isten apró jeleken és embereken keresztül is üzen és cselekszik ma is. A bátorság fontos a hitben. Erről tesz bizonyságot a névtelen szereplő, a fiatal fiú, akit eszközül használ az Úr. Pál nem marad passzív, hiszen az élete és legfőképpen az evangéliuma tét. Bölcsen, valamint mert a kapcsolatuk megengedi, cselekszik és kéri a századost, hogy vezesse az ifjút az ezredeshez. Az ezredes ugyan római pogány meghallgatja a figyelmeztetést, és a katonai törvényeknek megfelelően komolyan veszi a fenyegetést. Ugyanakkor szinte taktikai lépésként titoktartásra inti Pál unokaöccsét. Isten világi hatalmasságokat is fel tud és akar használni annak érdekében, hogy a célja végbe menjen. Mindezek alkalmazhatóak a mai mindennapokban is. Figyeljünk az imádság után kapott gondolatainkra, és használjuk a rendelkezésünkre álló eszközöket. Az Úr nem csak a gyülekezetben tud, hanem a világban is jelen van, és tud, és akar munkálkodni és cselekedni. Isten megmutatja gondviselését, hiszen a terv kudarcba fullad. A több mint 40 férfi hiába éhezett és szomjazott. Pál élete védelem alatt marad, mert Istennek más terve van vele. Neki Rómába kell mennie, hogy bizonyságot tegyen, és vigye a Jézusról szóló örömhírt, az evangéliumot. Ma is bízhatunk Isten hűségében, ami erősebb az emberi átkoknál. Milyen átkok és sötét tervek leselkednek ránk? Betegség, félelem, egzisztenciális gondok, és még sorolhatnánk. De ne féljünk, mert Isten kezében vagyunk. Pál sorsa is azt mutatja, hogy Isten tervei megvalósulnak. Imádkozzunk! Urunk, hálát adunk neked, hogy védelmező kezeiddel oltalmazol bennünket. Bennünket, akik nevedről kívánunk bizonyságot tenni. Kérünk, hogy adj lehetőséget arra is, hogy meglássuk a mindennapokban a ránk leselkedő veszélyeket, és tudjunk ellenük tenni alázattal és szeretettel, de hathatósan, ami téged élő egy igaz Isten tükröz. Ha meg is környékez bennünket a gonoszság és emberek sötét terve, mi akkor is tudjunk világító fákjaként lobogni az élet nagy viharaiban. Vezess Jézusunk, véled indulunk, mert az élet küzdelemre hív, de mi veled és benned nem hátrálunk meg. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
Elkészült az Európa Rádió telefonos alkalmazása, így műsoraink még egyszerűbben elérhetőek mindenki számára. Élőben hallgathat minket a vonaton, a boltban, vagy otthon főzés közben. Ráadásul, ha Tiszán inneni és tiszántúli református egyházkerület híreit, kiadványait is egy helyen megtalálja. Értesüljön azonnal a legfrissebb történésekről, és olvassa el rendszeresen a napi ige magyarázatokat. Keressen minket a Google Play áruházban, vagy az App Store-ban. Európa Rádió, a református értékadó, mostantól a telefonunkon is.
Európa Rádió az interneten is, europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Magyarország és Szlovákia az orosz energiaimportot tiltó rendelet megsemmisítését fogja kezdeményezni az Európai Bíróságon, és kérni fogja annak felfüggesztését az eljárás időtartamára, írta a Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebookon. A tárcavezető arról számolt be, hogy Brüsszel a héten szavazásig akarja vinni az orosz kőolajat és földgázt Európából kitiltó rendeletet, mely ellehetetlenítené Magyarország és Szlovákia biztonságos energiaellátását, valamint durva áremelkedésekhez vezet. Ráadásul ez egy óriási jogi csalást tette hozzá, hiszen ez valójában egy szankciós intézkedés, amit csak egyhangú szavazással lehetne elfogadni. Ez teljesen szembe megy az Európai Unió alapszerződésével, ami kimondja, hogy az energiapolitika nemzeti hatáskör, és ez totálisan ellentétes Brüsszel saját hatásvizsgálatával is, hangsúlyozta Szijjártó Péter. Olyan alapvető, számunkra egyértelműnek tűnő jogokért és lehetőségekért kénytelenek küzdeni Kárpátalján magyar pedagógusok, mint annak szabad megválasztása, hogy az oktatás nyelve lehessen magyar, illetve használhassák szabadon nemzeti jelképeinket, mondta Balatoni Katalin, miután a hétvégén a kárpátaljai Beregszászon járt, ahol részt vett a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetségének évzáróján. A miniszterelnöki biztos szerint Orosz Ildikó, a szövetség elnöke, összefoglalta az év programjait és azokat a pontokat, melyeket a jövőben szeretnének elérni a magyarság érdekében. A miniszterelnöki biztos felsorolása szerint a kárpátaljai magyar pedagógusok szeretnék például elérni, hogy szabadon használhassák nemzeti jelképeinket, szabadon méltathassák nemzeti ünnepeinket, hogy minden állampolgárnak legyen joga megválasztani az oktatás nyelvét, az oktatás nyelve pedig lehessen akár magyar is, mondta Balatoni Katalin. Több mint 200 magyar program zajlott a jubileumi szent évben Rómában és a Vatikánban. Kishegyi Anita, a kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár a közmédiának elmondta, a programsorozat alkalmával Rómában, az Európai Kultúra Központjában megjelenő intézmények nem csak az olasz közönséget szólították meg, hanem a városba érkező turistákat is. Kishegyi Anita kiemelte a Magyar Művészeti Akadémia által létrehozott, az utcáról is látható kiállítást, mely a barokk jezsuita színház díszleteit mutatta be. Szerveztek eseményt a Robert Capa Központ és a Zeneakadémia közreműködésével, Debrecen pedig egy Betlehemet ajándékozott a Római Magyar Akadémiának, tudatta az államtitkár.
Az időjárásról.
Kedden napközben némileg csökken a felhőzet, javulnak a látási viszonyok, de főleg keleten borult marad az idő, északkeleten a határ mentén lehet gyenge eső. A szél mérsékelt marad, kedden 8 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, de északkeleten kissé hűvösebb lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Virágozhat még ez a vasbeton dzsungel. Mondd, hogy örökké tartunk, mondd, hogy sosem múlunk el. Mondd, ha elrontjuk majd újból, nekifuthatunk, és hogy hiába a ráncok belül gyermekek maradunk. Mondd, hogy eltemettük a múltat, mondd, hogy sosem jön vissza. Mondd, hogy a rég elejtett könnyeket az idő majd beissza. Mondd, hogy ledobjuk a súlyokat, amiket eddig cipeltünk. Hidd hát el, hogy az ismeretlenhez itt a térkép mi bennünk. Thank you.
hogy annyi minden vár ránk, amit nem is sejtünk még. Mondd, hogy mi már összetartozunk, mint a rózsa meg a tüskék. Mondd, hogy változnak a dolgok, de ami fontos, az megmarad. És ígérd meg, hogy a semmiségeken többé nem emészted magad. Mert én ott leszek, mikor kell, de persze akkor is, hogyha nem. Minden vezeklő ölelésben csak átvirasztott éjjelen. Amikor arra eszmélsz délben, hogy az égen sötétül, mikor összeomlik a templom, és amikor újból felépül.
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
A karácsony a kereszténység második legnagyobb ünnepe. A téli sötétség növekedése után a külső fény eljövetelét hozza el a téli napforduló, a belső fény eljövetelét pedig maga az ünnep. Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna azok nélkül, a kedves szokások nélkül, amelyek még jobban fokozták az ünnepvárás izgalmait. Glasserné Nagy Illés Anikó néprajzkutató, muzeológus elmondása szerint már az elmúlt évtizedekben kissé elhalványult ezen szokások jelentősége, napjainkban ismét újjáélednek, meghittebbé varázsolva a karácsony ünnepét. Balázs Alexandra felvételét hallják.
Ez az advent időszak, ez a karácsony megelőző 4 hét. Ugye fontos, hogy az egyházi liturgikus rend az Krisztus evangélium életéhez igazodik, tehát gyakorlatilag az egyházi év az adventtel kezdődik, a polgári valentin, ugye január 1-jel. Tehát ilyen szempontból is fontos volt. Illetve ugye az advent az az, az időszak, amikor várjuk Jézus születését, maga a szó is erre utal. Illetve hát van egy olyan jelentése, és ez azzal kötődik össze, hogy korábban 6 heves volt az adventi időszak, de ez csökkent vissza 4 hétre, erre Bálint Sándor is utal nagyon sok minden más mellett, hogy ilyenkor az advent kapott még egy plusz jelentést. Úgy gondolták, hogy Jézusnak 4 eljövetele van, az egyik, amikor testben megjelent, utána, amikor az embernek a szívébe száll és megtéríti, van egy olyan megjelenés, amikor az ember halála óráján elmegy hozzá, illetve majd az utolsó ítéletkor. És hát ugye emiatt úgy gondolták, hogy az advent 4 hete Jézus 4 fél eljövetelét is jelzi. Ugye Ince pápának van egyébként egy nagyon szép mondás erről, hogy Krisztus megjelenik a test felhőjében, a kegyelem harmatában, a haláltusájában és az ítélet tüzében. Emellett advent a fény jövetelének, növekedésének is az időszaka. Ez a mai napig is egyébként megmaradt, erre utal ugye az adventi koszorú is, ami szintén egy nagy átalakuláson ment keresztül az évszázadok folyamán. És hát ahogy ön is mondta, hogy nagyon sok népszokás kötődik hozzá. Ugye maga az advent az egy mozgó ünnep, általában András napjához legközelebb eső vasárnappal kezdődik, és ezt hát korábban bőjtel is megszentelték, szerdán, pénteken szigorú bőjtőt tartottak, szombaton pedig tartózkodtak a húsételektől. Emiatt nevezték Szegeden kisbűtnek is, a tápolyak azon belül meg advent bűtnek is, ugye pont erre utalva, és hát ilyenkor már nem volt szabad nagyobb szajos mulatságokat tartani, lakodalmakat se. Mondták is, hogy András zárja a hegedűt, tehát András ünnepe után már igazából a disznótorok is csak ilyen családias hangulatban teltek. Ugye maga az advent kezdetét éjféli harangszóval jelezték, és mai napig szokás a hajnali misa, amit neveztek Loráténak, angyali misének, angyalos misének, angyalos misének, és erre is szokás volt eljárni, illetve Romániában szokás volt Nagy Zsámonon, illetve máshol is gondolom, hogy a gyerekek házról házra jártak reggelenként csengővel énekszóval, és követegették a híveket, hogy lenekítsék a Lorátét. És hát gyakorlatilag ezt úgy honorálták, hogy advent utolsó napján mindenhol ajándékot kaptak, és ezt szétosztották egymás között. És magához az advent is, hogy ugye itt már hosszabbak az éjszakák, reggel később világosodik, alkalmas volt mindenféle varázslásra, illetve mindenféle titokzatosság jellemző volt ilyenkor. Például Alföldön a Lorátére készülő lányok, azok igyekeztek cukrot vagy mézet tenni, hogy a beszédük édes legyen, hogy sikeresen tudjanak majd férhez menni. Illetve volt, ahol a harangkötél egy darabját viselt a lánya hajába, hogy majd farsangosok kérője legyen. Úgy tartották több helyen, hogy érdemes a Lorátémisére menet minden ajtót, ablakot bezárni a melléképületeken is, hiszen a boszorkányok, amikor meghallják a harangozást, akkor hanyatt homlok elkezdenek menekülni, és hogyha be tudnak valahova menni, akkor ott megrontják a teheneket, kárt csinálnak, tehát nem jó, hogyha bejutnak. És néhány vidéken az advent kezdetét a gyerekek kántálása, vagyis az adventöréssel jelezte. Ilyenkor köszöntőkkel jártak, és karácsonyi énekeket énekeltek minden házban, ahol beengedték őket. Nyilván először engedélyt kértek, bementek, énekeltek, és ezután megköszönték az adományokat, amit kaptak, és tovább mentek.
A kántálás az ma is él még az országban?
Egyre kevésbé, de valahol próbálják föleleveníteni. Tehát egyre úgy látom, hogy megint van arra igény, hogy így a hagyományosabb szokásokat fölelevenítsék és visszahozzák, úgyhogy egyre több helyen van rá. Például ez nagyon sokáig nem működött. Tehát főleg szerintem így az 50-60-as évektől egyre jobban visszaszorult.
Mi a helyzet a mendikálással? Mert én mostanában erről nem nagyon hallottam, hogy az országban bárhol is tart ezt a karácsonyi népszokást, viszont régen ez hagyomány volt.
Hát ami nálunk ugye jellemző volt, az egyrészt a kúringyálás, ami hasonló volt a betlehemezéshez, és ez egy lazább szerkezetű dolog volt. Főleg fiúk vettek egyébként ebben részt, és bementek, jó kívánságot mondtak, különböző ilyen vidám dolgokat énekeltek, és ezt hívták egyébként angyali vigasságnak, és volt komolyabb része, volt vidámabb része. Úgy bekopogtak az ablakon, hogy meghallgatják az angyali vigasságot, szabad-e kántálni, akkor beengedték őket, karácsonyi énekeket mondtak, vidám verseket adtak elő, volt, hogy megtréfálták egymást, akár a háziak is, hogy mit tudom én, úgy adták oda a pénzt, hogy kicsit fölmelegítették, tehát azért szerették egymást ugratni. Illetve szívesen mentek olyan házakhoz, ahol tudták, hogy előtte disznótor volt, tehát hogy disznótorra is lehet számot tartani. Szokás volt a betlehemezés vagy betlehemes játék is, ez részben advent, részben karácsonyi, ez egy több szereplős dramatikus játék volt, ugye itt a betlehem éjszakának a szereplői jelennek meg, illetve ugye az idős pásztor, aki kicsit már nagyot hall, és hát kicsit olyan egyszerű, és akkor ő neki a félreértései adnak egy derültségre okot gyakorlatilag, és hát itt is adományokat kaptak a gyerekek.
És nagyon érdekes, hogy a betlehemezés az ma is megvan országszerte.
Igen, 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 ez még így ma is kedvelt. Illetve gondolom, hogy ennek ugye egyházi támogatásra is segít neki, ahogy megmaradhasson. Nagyon jó, hogy ezt így továbbvitték. Ugye, ahogy mondtam is, több ünnepnap volt advent alatt, amit számon tartottak. Ugye az egyik a Borbála napja volt, Luca napja, Szent Miklós napja, illetve ugye maga a karácsony vigiliája, tehát 24-e, ami fontos még. Szokás volt egyébként az ostyahordás is, tehát az kevésbé népszokás, ugye itt az volt, hogy a kántor tanító minden gyerekkel annyi ostyát küldött, amennyien voltak abban a házban, és viszonzású lisztet, babot, tojást, kolbász, hurkát küldtek neki, illetve hát a gyerekek pedig asszalt gyümölcsöt kaptak, vagy pénzt kaptak, és hát itt az egyháziskolák is nyilván szerepet kaptak ebben, és a gyerekek ugye ebben részt vettek. Ugye ez azért is volt fontos, mert az osztja a karácsonyi vacsorának, illetve a karácsonyi bőti ebédnek is fontos része volt, tehát azzal kezdődött az étkezés, ezért is osztották ki. De maga egyébként az ostyának utána is szentelmény szerepe lett, tehát gyakorlatilag egy kis darabot mindenki eltett, és hozzátette a karácsonyi morzsához, aminek ugye tudjuk, hogy szintén fontos feladata volt, és akkor később úgymond gyógyításra is használták. Tehát még ez is így ehhez az időszakhoz kötődik. Illetve volt ugye az apró szentek hordás 24-én, hogy a pásztorok veszőcsomóval, pásztorveszővel járták a házakat, és köszöntőt mondtak. Gyakorlatilag a gazdasszony vett ki a veszőcsomóból egyet, és az úgy finoman megütögette a pásztorokat, utána megajándékozta őket. És hát később ezt jelképezte a rügyező ágat, a tavaszt, illetve hát nevezték ezt pásztorvesszőnek, szentvesszőnek, tehát egyházi értelmezése is volt.
Mi a helyzet a regöléssel és a borszenteléssel, mert ha jól tudom, ez a kettő is a karácsonyi népszokásokhoz tartozik.
A regülés az része volt persze. Az is hasonló volt a korábbi szokásokhoz. Ugye mondtam, hogy itt a betlehemezés, a kóringyálás, és akkor gyakorlatilag ez hasonló volt, ez egy adománykérő szokás volt. És akkor ott is a gyerekeknek volt egy ilyen, először ugye nagyobbak mentek, utána később már a kisgyerekek mentek el.
Ugye azt mondta, hogy a karácsony a kereszténység második legnagyobb ünnepe, teológiailag ugye a húsvét után a legnagyobb, amelyel Isten fia Jézus Krisztus földi születésére emlékeznek. Ha magát a karácsony nézzük, és mondjuk a karácsonyfa állítást, az nálunk mindig szokás volt Magyarországon, vagy ez egy átvett szokás?
Ez egy átvett szokás. Elzászban jegyezték fel először, hogy állítanak karácsonyfát, így nagyjából 17. századtól, tehát az annyira régi. Ez egy német szokásnak az átvétele. Ugye először Németországban se családok állítottak, hanem a köztéren állítottak ki, és ott szegényeknek, gyerekeknek raktak fel rá gyümölcsöket, kis apróságokat, és akkor azokat le lehetett venni. Magyarországon nagyjából a 19. században terjedt, de akkor is még csak arisztokrata körökben, és később vett át a polgárság, illetve hát a 20. század talán másik felébe jutott el így a parassághoz, de ott is az volt először a jellemző, hogy fagyöngyöt vagy tüskéságot, esetleg rozmarin ingágat állítottak föl. Szokás volt a glédicságot, ez így ilyen tüskés koronafának az ága, azt becsavarni cifrapapírokkal, meg szúrni rá gyümölcsöt, tehát ott nagyon sokáig nem a tényleges fenyőágat használták, illetve szokás volt így fölakasztani, nem kiállították az asztalra. És hát eleve a karácsonyfa dísz korábban dióalma mézes kalács volt, tehát azt sem úgy képzeljük el, mint a mostaniakat. Tehát még csak a városokban is 1880-as években jelentek meg az üvegdíszek, illetve ezeket az ezüst aranyhajakat, lamettát is 1890-es években kezdték el használni. Ez is egy német átvétel, egyébként ott ennek elég komoly kultúrája volt, nagyon sokféle karácsonyfa dísz volt már akkor is. És az, hogy egyébként a karácsony család ünnepe is egy német protestáns átvétel gyakorlatilag, tehát sokkal inkább közösség ünnepe volt korábban. És onnantól kezdve a családi ünnep volt, elsőbben nyilván gyereket ajándékozták meg. Korábban volt egyébként egy olyan szokás is, hogy a földes urak osztotta a karácsonyi ajándékot, vagy a középkort az mondjuk szokás volt, hogy a gazdagabbak adtak a szegényebbeknek, tehát ez egy inkább egy ilyen jótékonyság volt. És hát német mintára vált családi ünnepé. Az, hogy tényleg ilyen nagy ajándékozás legyen, ez a parasság, és a 1945 után figyelte, mert korábban ez nem volt divat.
Nagyon érdekesnek tartom egyébként, mert ugye ön is mondta, hogy vannak hagyományok és elméletek Jézus születésének időpontjára vonatkozóan, ahány kultúra van és vallási felekezet van, mindannyian másként tekintenek például Jézus születésének időpontjára. Olvastam, hogy Szent Ágoston idejében december 25-ét úgy tekintették, mint Jézus Krisztus születésének valódi időpontját, mert hogy ugye erre vonatkozóan nincsenek pontos feljegyzések.
Persze. Mondjuk a katolikusoknál ott a 24-e is már nagyon fontos, nyilván az előtte lévő alkalmak is, és ott az már az ünnep kezdete a 24-e, de még bőjt. Tehát gyakorlatilag ott is 25-e a tényleges karácsony, itt már ugye a férfiak kisepelték az udvart, takarították az istállót, bekészítették a tűzevalót, tehát 25-én már például nem szívesen gyújtottak tüzet, nem szívesen főztek, mert az volt a tényleges ünnep, bekészítették az állatoknak, tehát ez egy előkészületi időszak volt, az asszonyok takarítottak, főztek, sütöttek, ami ugye egy szokás volt, és hát ugye az ételek is ezt tükrözték, tehát ott is még bőjtös ételeket volt szokás enni, utána, amikor hazajöttek, hogy éjféli misére, utána ettek komolyabbat.
Igen, ez is érdekes, hogy a református keresztények szentestén, azaz 24-én istentiszteleten vettek részt, majd másnap úrvacsorát vettek, december 24-én hagyományosan pedig a katolikus családok bőjtöltek, ugye ez volt a karácsony bőjtje, amit ön is mondott, és csak este fogyasztották el a bőjti vacsorát, és ez nagyon érdekes, mert eredetileg alma, dió, méz és fokhagyma, majd vajas, bableves hús nélkül, végül mákos guba volt, újabban már ugye hal, illetve töltött káposzta kerül ilyenkor az asztalokra. Nem tudom, hogy hány háznál, vagy hány vidéken tartják még ezt. A mákos gubát azt még el tudom képzelni, de a vajas bablevest már kevésbé.
Sima bablevesről még hallottam, tehát az úgy szokás, ugye a szármát azért szokták enni, illetve hát ugye a hal az még úgy tudom, hogy szokás. Ugye nyilván ezt azért is nehéz nézni, mert nagyon sokan ilyenkor már elutaznak, tehát nem tartják magát az ünnepet sem. Ugye eleve a máknak fontos szerepe volt, ez is majd maradt ugye a beigli formájában. Korábban ezzel próbáltak egyébként különböző félvarázslást is csinálni, tehát mit tudom én, kiraktak egy mákos csíkot az ablakba, vagy az utcajtóba, és ha eltűnt, akkor tudta, hogy nem sokára férjhez fog menni. Az éjféli miséjességben nagyon sok szokás kötődött. Például a szentelt víztartóba is próbáltak ilyen apró mákszemeket, vagy kukoricaszemet csempészni, hogy annyi kérőjük legyen. És az alma is ugye megmaradt szerintem valamilyen szinten szimbólumként. Ugye korábban szokás volt az, hogy annyi darabra vágták, ahányan ott ültek az asztalán, ahány család volt, hogy később visszataláljanak. Erre ugye a közelmúltban is találtam még példát, tehát ez se tűnt el teljesen.
Karácsonyi asztalnak mennyire van fontos szerepe az ünnepkor?
Ma már kevésbé, régebben ez azért fontos volt. Az volt a szokás, hogy rá és alá tettek mezőgazdaság, illetve háztartási eszközöket, tehát akár mángorlót, vagy különböző lószerszámot, súlykolt, de még akár jegykendőt vagy kalapot is, illetve raktak ki szalmát, ami a kis Jézus számára készült. Annak az volt a háttérben, hogy ugye elmennek 24-én az éjféli misére, és úgy gondolják, hogy mire hazajönnek, addigra megszületik a Jézuska, ugye erről az előbb beszéltünk, és hát számára tették ki a szalmát, és az ott is maradt apró szentek napjaig, vagy vízkereszt napjaig esetleg. Ugye ez azért is fontos volt az karácsonyi asztal, azon túl nyilván az ünnepre is készültek, hogy igyekeztek bele aztán mindent megőrizni, illetve azok a tárgyak, azok a dolgok, amik rajta voltak, akár az ételek is, ezek később gyógyító funkcióval is rendelkeztek. Tehát például a karácsonyi morzsát is később használták gyógyításra. Vagy például az az abrosz, ami rajta volt a karácsony, azt, amit abból vetettek később, hogy jó legyen a termés. Vagy például szokás volt ilyen karácsonyi báránykát tenni alá. Ezeket a férfiak csinálták ilyen agyagból, és akkor ilyen bárányt ragasztottak rá. De például a karácsonyi morzsa például az ilyen kiütésekre, kelésekre is jó voltak, vagy például a gyümölcsfáknak a tövébe, hogyha szórták, akkor úgy gondolták, hogy a férjek ellen hathatós. Úgyhogy igen, nagyon fontos volt, és ezt komolyan is vették. Egyébként a karácsonyi ételeknél az is fontos volt, hogy szerették az olyan ételeket, és hát gondolom, hogy azért is maradt meg ez, hogy amit nagy tételben le lehetett főzni és lehetett melegíteni, mint ami a töltött káposztát, hiszen ez a rokon látogatásoknak, a rokonság ápolásának is az időszaka volt. Ezek ugye nem a szűk nukleáris családba gondolkodtak még, hanem a tág rokonságban. És akkor ilyenkor föl tudták egymást keresni.
Az adventi karácsonyi népszokásokról Glasserné Nagy Illés Anikó néprajzkutatóval Balázs Alexandra beszélgetett.
Fújt a szél túl az óperencián, ő fázott, úgy találtam rá, némám, de volt nálam kabát. Nem volt oly rég, hogy velem szemezett a lány. Azt mondta, én is téged én, drágám, aztán nem hagyta magát. Te csak zeném így nekem, inkább egy zongorista kéne, aki úgy játszaná el végre, ahogy én azt szeretem. És fusson körbe-körbe, hogyha kérem mindörökre, fürdik a tóban, kőszíve olvad még. Teli holdban csak a csók, az igazi, ami ég. Az a szép, az a szép. A vízbe égy, lábunk és kacsázunk tovább. Nézd, egy csillag fekszik éppen fenn az égen, vár te már ránk. Nem voltunk rég, egymás éde lehetnénk. Neves, ahogy nevettél, fűre lép, ha szeretnél. Jó lenne az élet. Hadd, hogy zenéljek neked. Tudom, egy zongorista kéne, aki úgy játszaná végre, ahogy éppen szereted. És fusson körbe-körbe, hogyha kéred mindörökre. Az a szép, aki szeret. ég. Az a szép, az a szép, aki szeret, az a szép, a tiéd, a tiéd, a szívem, a szívedé.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, néhány perc múlva 7 óra, amikor híreket mondunk itt az Európa Rádióban, a következő 2 órában a Kontinentális reggeli című magazinműsort hallják.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Történetek, amelyek megérintenek.
Beszélgetések, amelyek elgondolkodtatnak.
Találkozások, amelyek erőt adnak.
20 éve, hogy elindult Tiszán innen és Tiszán túl református rádiója.
20 éve szólunk Önökhöz az értékek hullámhosszán, hittel, közösségben.
Ott vagyunk az autóban, otthon vagy a munkahelyen.
Ott, ahol számít a tiszta emberi szó és az egyetlen valódi üzenet.
Köszönjük, hogy figyelnek ránk.
Európa Rádió, a református értékadó. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.